A magyarországi pálosok története Bujós Ákos Visszaemlékezések című könyve alapján. Körülbelül 20 éve kezdődött Pécsett, először hétfő esténként a vendég előadókkal városszerte híressé vált előadás sorozat. Később ez úgy bővült, hogy délután az idősebbeknek könnyen érthető, főleg szentek életét ismertető előadás, néha vetítéssel. Este komolyabb témák hozzászólásokkal, 50-80 fős hallgatósággal. A legtöbben talán Bellon püspök úr papságról tartott előadását hallgatták. A pálos előadások, így hívták városszerte, sikerének láttán más templomokban is indultak előadás sorozatok. Itt 1989-ben volt az utolsó. Tartottunk tea délutánt húshagyó kedden időseknek, búcsú mise után agapét, és ünnepi összejövetel volt a könyvesbolt indulásakor. A bolt megáldását Cserháti püspök úr végezte. Tartott előadást egyszer dr. András Falvi Bertalan, a mostani kulturális miniszter is. Az akkor még szokatlan ökumenikus előadáson a pécsi református, evangélikus és baptista lelkész is jelen volt. A legnagyobb ünnepség 1987. júniusában volt, a templom felszentelésének 50. évfordulóján. Ezen már a meghívott 4 pálos szerzetes is megjelent. Az ima csoportok közül 2 is említést érdemel. Körülbelül 15 éve, minden hónap utolsó kedjén ifjúsági mise van a templomban, utána kis csoportos megbeszélés. Erre még a KISZ is felfigyelt és megfigyelőket küldött. Kalász atya felismerte az idegeneket, szóba elegyedett velük, utána szépen elmaradtak. A másik csoport a 12 tagú bázis közösség, minden hónap első hétfőjén tartotta összejövetelét. Az első időkben karitász tevékenységet, tanácsadói szolgálatot is végzett, ekkor létesült a karitász persely. Később a csoport szentírási, hitéleti és valláspolitikai témákkal foglalkozott. Az Újember helyettes főszerkesztője Kipke Tamás egyszer azzal állított be, hallotta, hogy Pécsett a pálos templomban mindig történik valami. Amit akkor itt hallott, riportformájában az Újemberben meg is jelent. A templom szentelés 50. évfordulójára az Újember Tóth Sándort küldte el, akinek riportja megjelent az újságban. Feltétlenül meg kell említeni a könyvesboltot, ami 1984-től 1989. augusztusáig működött. Az egész egyházmegyét ellátta Bibliával és a vallási tárgyú könyvekkel, imakönyvvel. 5 éves működése alatt forgalma meghaladta az 5 millió forintot. Nagyon fontos missziót teljesített működésével. Befejezésül saját különbejáratú dörmögés. Az elmúlt 40 év alatt kántor mindig volt, de különbség volt a férfiak és nők között. A férfi kántorok magabiztosan, hangjukkal elégedetten fújták a magukét. A nők, tolda, cibola, cigányné kérték, hogy páran férfiak, menjünk fel a kórusra, erősítsük az éneket. Ez bátorítaná a lentieket is. Ez az ajánlás a legutolsó vastag hozsannában is olvasható. Cigányné az esedékes vasárnapi zsoltár válaszokat sok példányban legépelte és kitette a padokra. Ezzel is bátorította a híveket a válaszadásra. Megvolt az összhang a kántor és hívek között. Ezután az énekelt válasz helyett rátértünk a mondott válaszra. Vagy lehetne az orgonától irányítva vetíteni a szöveget. József Attila írja a Dunánál című versében, fecseg a felszín, hallgat a mély. Ezt játékos kedvvel így formálnám a mi esetünkre. Harsog az orgona és a kántor, hallgat a nép. A fentieket rögzítette dr. Rónaszéki Elemér, Elemér bácsi. A régi pécsi bankember önzetlenül vezeti a pécsi kolostor anyagi ügyeit, megszámolja a persejpénzt és vezeti a bankszámlát. Csak hallókészülékkel hall, és a zenei érzéke is minimális, de nagyon szeret énekelni. Nem könnyű hallgatni őt, de a nép néhány idősebb hölgy tagja szívesen énekel vele, míg mások inkább a csendre intenék, de elviselik a reggeli misén való szóló énekét. Őt is megörököltük Kalász atyától, és jósága, önzetlensége kiegyensúlyozza nem biztos éneklését. Jelentés a pécsi Szent Imre templomról. A pécsi Szent Imre pálos templom a belvárosi plébánia területén van. Önálló templomigazgatóság, anyakönyvezés a plébánián. Templomigazgató Kalász Gyula egyházmegyei számvevő. A templomigazgató tiszteletdíja a belvárosi egyházközségtől havi 200 forint, a templompénztártól pedig havi 400 forint. Kisegítő lelkész nincs. Vasárnap két szent mise van. Reggel 7 óra 45 perckor résztvevők száma 150-180 fő. Este 6 órakor, vagy a nyári időszakban 7 órakor. A mise látogatók száma 120-150 fő. Külön gyerekmise nincs. A hétköznapi szent mise időpontja reggel 7 óra 30 perc. A hívek teljes mértékben bekapcsolódnak a magyar nyelvű szent misébe. Lektor nincs, minisztráns csak alkalmilag. A liturgikus tér a templomban és a központi fűtéses téli kápolnában az előírásnak megfelelően van elrendezve. Vasárnap a szentmiséken kívül ájtatosság nincs. Május hónapban azonban minden este litánia, októberben pedig rózsafüzér ájtatosság van. Az ájtatosságok látogatottsága elég szép. A hétköznapi misehallgatók száma 10-15 fő, akik rendszeresen áldoznak is. Szentbeszéd mindkét vasárnapi szentmisén van. A szentbeszéd mintegy 10 percig tart. Folyó évben a szentbeszédek tárgya hitünk igazsága. Egy csoport részére van templomi hitoktatás. Általában első, negyedik osztályos tanulók részére. A látogatók száma 25 fő. Ebből lesz évenként első áldozó csoport, akiknek oktatása tavasszal történik, két hónapon keresztül, heti két órában. A templomi hitoktatás minden héten, vasárnap a reggeli szentmise után van. Az elmúlt 5 év statisztikája, bérmálási oktatás nincs. Az esketést a belvárosi plébánia látja el. Vasárnap a szentmisék előtt fél óra gyóntatás van, hétköznap kívánság szerint. Betegellátás a közelben egyéni kívánságra. A vasár és ünnepnapi kántor Balázs Valéria, fizetése havi 200 forint. A legújabb liturgikus szabályok szerint vezeti az éneket és az imát. Hétköznap kisegítő kántor és az esküvőkön orgonál Depinyi János nyugalmazott tanító. A sekrestyés Nagy József nyugdíjas, aki egyúttal a templom gondnoki teendőket is ellátja. Munkáját nagyon gondosan végzi. Fizetése havi 250 forint. Az előző években végzett munkák és beruházások. 1963-ban átvizsgáltattuk a templom tetőzetét és kijavítottuk. Valamint a sekrestyét összekötöttük négy szárnyú ajtóval, a mellette levő nagy teremmel és a kettő közé kettős oltárt állítottunk. Így télen, hétköznap, a kisebb helyiség, vasárnap pedig a kettő egybenyitva szolgált misehallgatók befogadására. A székesegyház restaurálására fizettünk 1000 forintot. 1964-ben a székesegyház restaurálására beküldtünk 1700 forintot. Ezzel teljesítettük a felajánlást. Ebben az évben történt a két manuális pedálos harmónium generáljavítása és villamosítása. 1965-ben a templom lépcsők és támfalak javítása. Ezt a város végeztette. A templom felszerelése általában kielégítő és jó állapotban van. Kegyszerek és miseruhák, fehérnemű, stb. Épület karbantartási terv. A torony és a templom között húzódó árkádrész bádoggal fedése. A jelenlegi palafedés állandóan törik és megsérül. Javítatása feleslegesen emészti a pénzt. A templom ablakokra drótháló készítése és előtte a törött ablakok cseréje. Templomfejlesztési terv. A templom vasár és ünnepnapi fűtése. Ha lehet, elektromos energiával, kedvezményes ipari árammal. Ugyanis a téli kápolna bővítéssel elértünk a legvégső határig. A miselátogatók számának örvendetes emelkedése miatt nagyon szükséges lenne, hogy a vasárnapi miséket télen is a templomban tartsuk. Pécs, 1968. január 8-án. A templom igazgató. Önéletrajz. Kishárságy telepen, Somogy megye, születtem 1925. március 20-án. Édesapám a helybeli gazdaságnál állt, mint gépész alkalmazásban. Az elemi iskolát is ugyanitt végeztem. 1935-től 1943-ig Pécset jártam gimnáziumba. Az érettségi vizsgát 1943-ban tettem le. Utána Pécsett, a hittudományi főiskola hallgatója voltam 1943-tól 1948-ig. Miután ezt befejeztem, a Pécsi Egyház megye papjává szenteltek. A segédlelkészi beosztásban 1948. július 1-én kerültem Palotabozsokra, majd 1949. február hóban áthelyeztek Bolyba. Itt működtem 1955. augusztus 31-ig. 1955. szeptember 1-től Kishajmás községben önálló lelkészi megbizatást kaptam. Itt dolgoztam 1961. január 31-ig. 1961. február 1-től a Pécsi Székesegyházhoz osztottak be lelkészi szolgálatra, ahonnan 1962. december 1-én áthelyeztek a pécsi Szent Imre templomhoz lelkésznek. E templom igazgatója vagyok jelenleg is. 1963. szeptember 1-én az egyházmegyei központban, mint gazdasági hivatalvezető kaptam kinevezést. Ezt a munkakört látom el most is. Feladataim közé tartozik az egyházmegye pénzügyeinek vezetése, a renoválások irányítása és az anyagi ügyek ellenőrzése. A Szent Imre templomban a lelkészi beosztás kiegészítő tevékenységem. ugyanis ez nem plébánia, tehát hivatalt vezetni ott nem kell. Lakásom a püspöki székházban van, ahol a gondnoki teendőket is ellátom. Pécs, 1974. február 22-én. Kalász Gyula, Pécs, Szent István tér, 23. Pécsi Historia Domus. A rendek szétszóratása 1950. szeptember 8-a után Páter Ákos visszatér Pécsre október 5-én, és Virág Ferenc megyés püspök kinevezi templomunk lelkészének. Mivel a kolostort elvették és a sekrestye bejáratánál lefalaszták, a páter kénytelen lakást keresni, és az Irona utca 15-ben húzza meg magát az osztrák származású Súr mamánál. És innen látja el szolgálatát egészen 1951. március 31-ig, amikor is letartóztatják és börtönbe zárják. Az éppen itt tartózkodó Páter Ács Istvánt menekülése közben lelövik. A püspökség azonnal gondoskodik a templom vezetéséről, amint ezt az előző fejezetben a szemtanú Rónaszéki Elemér úr leírta. Külön ki kell azonban emelnünk a későbbi konfráterünk, Kalász Gyula kanonok úr szerepét, aki, mint az egyházmegye gazdasági vezetője, vele született zsenialitásával az egész egyházmegyének nagy szolgálatot tett. A püspök segítségével ő hozta rendbe a székesegyházat, a püspöki palotát, s emellett ideje maradt a pálos templom rendbehozatalára is. Az egyházmegyei ügyész segítségével kijavította az államosításban nem szereplő telekkönyvi hibát, és így visszakapta a kolostornak a templommal kapcsolatos kápolnáját, amelyet két szintre osztott, és lakást készített benne a segédpüspöknek, Belon Gellértnek. A templomban új liturgikus teret alakított ki új oltárral, áthelyezte a régi sekrestjét, és hittantermet rendezett be helyette, a mellék oratóriumokat előadóteremmé építette át, és így a világi teológiának is helyet biztosított. A volt szeminárium orgonáját felhozta templomunkba, új keresztúti stációkat szerzett be, központi fűtést szerelt a templomba, könyvkereskedést nyitott az árkádok alatt. A templomban különböző csoportoknak adott helyet, ifjúsági miséket rendezett és összejöveteleket, s így nagy elfoglaltsága mellett is mások bekapcsolásával forgalmassá, működővé tette a pálos templomot, amelynek nevét még az autóbusz megálló is megtartotta a 40 éves számüzetés idején. Még arra is volt ötlete, hogy a torony szobákat olcsó ifjúsági szállóként hasznosítsa. Bámulatos az a szervezőkészség, az a kezdeményezési erő, isteni adománya, amely egész működését jellemezte. És amikor a rend elindulhatott, önként és jó szívvel adta át templomát a rendnek, kijelentve, hogy mindig is úgy tartotta a templom a rendé. És most örül, hogy jogos tulajdonosának birtokába juthat. A május 9-én megjelenő Páter Ákost bemutatja a híveknek, mint akit innen hurcoltak el 1950. június 9-én, majd innen vittek el 1951. március 31-én a börtönbe, s elmondja, hogy jó szívvel adja át a pálos rendnek az eddig rábízott templomot, s a hozzá csatlakozó lakásokat. Kevés ilyen krisztusi pappal találkozik a pálos rend története során. A hivatalos átadás 1989. szeptember 1-én történt meg a rend generálisának megbízottja, Páter Péter jelenlétében. Kolász atya érdemei elismeréséül, Platek generális szeptember 25-i látogatása alkalmával a püspöki palotában ünnepélyesen átnyújtja az atyának a konfráteri oklevelet, amelyet önzetlen munkájával, a templom megőrzésével és felvirágoztatásával érdemelt ki. Sajnos a betegsége súlyosabbá vált, és most miközben olyan hősiesen szenvedett, azt mondta, úgy látszik, a garancia lejárt. Még az ősszel megkezdődött kálváriája. Felment a budai Széher kórházba kivizsgálásra, és itt lassan megállapították a rossz indulatú daganatot a belegben, de betegségében is csak példát mutatott, s készült a pápa látogatására 1991-re. A könyvesboltot átköltöztették a püspöki palota földszintjére, s ebből lett nekünk a könyvtárunk. A templomi munka folytatódott. Júliusban megérkezett az Alföldről Páter Temesvári Károly Benedek atya, aki a kertvárosi plébánia kisegítője lett. Míg onnan Molnár János káplán úr az Ágoston téri templomba került, majd onnan egy rövid időre a püspök mellé, s onnan később Harkányba. Az igénylések lassan haladnak, mert a tanácselnök nyaral, s intézkedni senki sem akar, mert nem tudják, hogyan alakul a helyzet. A kolostor első emeletén felajánlanak 4 kis helyiséget. Kalász atyának azonnal van ötlete, mivel a főbejárat még a konviktusnak kell az összekötő folyosóból. Készített egy lépcsőfeljárót, hogy az ingyen megkapott 4 szobához hozzáférjünk. Érdekes átmeneti megoldás. De még az ápolónőké a kolostor, s csak ez a megoldás lehetséges. 1989. október 28-án a Székesegyházban megünnepeljük Cserháti József püspökségének 25 éves jubileumát. Az egész püspöki kar és néhány vendégpüspök is jelen van, majd december 16-án már az új püspök Mayer Mihály beiktatásán veszünk részt. A kolostorban lassan haladnak a munkák, s csak most törjük át a falat az összekötő folyosóra, és megnyílik az út az ideiglenes feljáró építéséhez. A püspökség 3 embere dolgozik több helyen is, és így a munka igencsak vontatottan, de legalább becsületesen halad. Felrakunk egy ajtót klauzúrának a sekrestye feljáróban, egyelőre csak jelként. A szeptember 3-án beöltözött Tóth Bertalan Attila klerikus novíciusunk november 23-án itt hagy bennünket. Palotás Gábor laikos jelöltünktől örömmel válunk meg 1990. január 8-án, mert annyira infantilis, hogy semmit sem lehet rábízni, és így a tanács eltanácsolását javasolta Péter atyának. Sajnáljuk Gábort, mert szeretett volna maradni, de annyira korlátolt volt, hogy semmire sem lehetett használni. Visszatért szüleihez, Budapestre. A visszakapott összekötő folyosó festése, a feljárat elkészítése és a reménység a nagyobb rész visszaszerzésére. Ezen várakozások közepette törnek ránk a temesvári események.
Magyarországi pálosok története Bolyós Ákos Visszaemlékezések című könyve alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A 13. rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedianszki Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özsé programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Új esztendőben, új szívekkel énekeltük új év napján, új év közelében, szent miséinken a szép énekünket. Új esztendőben, új szívekkel, karácsony örömében megerősödve akarjuk járni tovább is életünknek az útját. S ahhoz, hogy ez az új szív tartós maradhasson, szükség van arra, hogy újra és újra táplálkozhassunk, újra és újra megerősödhessünk Isten szavában. A Mária Rádió azt szolgálja, azt segíti, hogy ez a szó, az isteni szó folyamatosan hallható legyen az éterben. Sokaknak a közös munkája ez, hogy a Mária Rádió immár 15 év óta folyamatosan szólni tud, egyre több helyen tud megszólalni országszerte. Részesei ennek a munkának a műsorszerkesztők, a műsorkészítők, azok, akik önkéntesként vagy éppen alkalmazottként tevékenykednek a rádióban, de részesei mindennek mindazok, akik anyagi támogatásukkal vagy imádságukkal segítik a rádiónak a működését, a rádiónak a fennmaradását. Hálásak vagyunk minden kedves hallgatónak, aki bekapcsolódik ebbe a munkába, ebbe a feladatba, aki anyagiakban is támogatja, segíti rádiónknak a működését. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy a következő időszakban is, következő években is szólhassunk az önök segítségével, az önök örömére, mindannak a megerősödésére, amit hittel vallunk, hogy Krisztus föltámadta halálból, hogy üdvözíteni akar mindannyiunkat, és ehhez szeretnénk hozzátenni, ennek az örömhírnek a terjedéséhez szeretnénk hozzátenni újra és újra a magunk részét, szóban, tettben, anyagiakban, imádságban. Köszönjük a kedves hallgatók segítségét, támogatását, együttérzését. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatói család! Az új évben szeretnénk a Mária Rádió ismertségét és adományozói bázisát jelentősen növelni. Ennek érdekében elindítottunk egy közvetlen névre szóló postai levélkampányt, kimondottan adománykérési céllal, mely elsősorban azokat célozza meg, akik eddig még nem ismerték a Mária Rádiót. A levélben bemutatjuk a rádiót és működését, és arra kérjük a címzettet, hogyha megteheti, segítse adományával a Mária Rádiót. Az ismertségnövelő és adománykérő postai levélkampány 200 ezer darab címzethez került kiküldésre a múlt év végén és az év elején. Bízunk benne, hogy a kampány eredményes lesz, és sok új támogatóval, hallgatóval és adományozóval gazdagodhat a Mária Rádió családja. Kérjük szépen a hallgatókat, hogy imáival segítsék a kampány sikerességét és hatékonyságát, hogy a levélkampány elérje célját. Hálásan köszönjük!
Hírek.